Köszöntsek én is mindenkit. Örülök, hogy összegyűlhettünk, hogy együtt lehetünk vasárnap. Ünnepelhetjük a mi Úrunkat. Hallgathatjuk az ő igéjét, és dicsőíthetjük őt. És most így hallgassuk meg az evangéliumot, melyet Márk szerint írott evangéliumban találunk meg, az első fejezet, 9-től 15. versig fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelt őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát, beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. Képzeljétek csak el, hogyha most behozatnék ide valakivel egy rakáskövet, meg egy kecskét, építenénk egy oltárt, és a kecskét rajta feláldoznám, annak rendje módja szerint, mint egy égő áldozatot. Vagy képzeljétek el, és ez durva lesz, hogy félbehasított állatok között jöttem volna fel a szószékre, mert hogy én most szövetséget kötök veletek. Nem hinném, hogy a WWF vagy a PETA jó szemmel nézni a történteket, vagy úgy egyáltalán bármelyikünknek lenne rá gusztusa. De hát ez az ószövetségi minta. Régen ez ment, ezt tartották működőképesnek. Krisztus előtti korokról beszélünk jócskán, szóval nem a közelmúltra kell visszatekintsünk. Emlékeztek arra a történetre, amikor Isten Ábrahámmal szövetséget köt. Ábrahám hoz egy rakás állatot, ahogy ez meg van szabva, akiket félbehasít és feleiket egymással szembe fordítja, elég kegyetlen, de Ábrahám megteszi. Ezek között az áldozatok között kellett végigvonulnia, hogy ez a szövetség létrejöjjön Istennel, és emlékeztek biztos, hogy Ábrahám mit tesz, átmegy és megelőzi Krisztust. Nem. Ábrahám minden előkészület után, miután tökéletesen centiről centire helyre lettek állítva azok a kis felek, elalszik. Akkor most nincsen szövetség, igaz? Akkor ennyi volt Ábrahámnak. Nem, mert Isten máshogy cselekedett. Ő ebben a szokatlan rítusban részessé lett, és ő volt az egyedüli, aki átmegy ezek között a félbevágott jószágok között. Ő az, aki szövetséget kötött az emberrel, és nem az ember Istennel. Hogy miért? Mert az ember nemhogy képtelen megtartani a szövetséget, de megkötni sem alkalmas. Vagy akkor itt van Noé példája, ahogy olvastuk, hallgattuk a lekciói igéknél. Véget ér a vihar, és ezeket az eseményeket Isten mivel pecsételi meg? Az ő szövetségével az ember felé. Szivárvány ívet helyez az égre. Nem az ember köt szövetséget Istennel, és Noé bár áldotta az urat és áldozott neki, azért csinált egy kis szőlőt. Épített egy kis lugast, aminek hát a borából túlzottan jól érezte végül magát. Egyik pillanatban még hála Istennek, hogy élünk, halleluja, a másikban meg már, ahogy a kis Pál is a borz is megénekli, kár, hogy most mutatnak, az elébb még Isten dicsértem én, csak hogy részegem. Vagy ha mondjuk csak a saját életemre is gondolok, hányszor volt olyan az életemben, hogy az úrvacsora szentségét könnyek között vettem, hatalmas bűnbánás, igen uram, most te és én, közöttünk szövetség kötetik újból, minden más lesz, megújulás, árassz el a kegyelmeddel, és tényleg, átélem a helyzetet, átélem a pillanatot, tudom, hogy most történés van. Az egész lelkem felbuzdul, engedem, hogy a Szentlélek működjön bennem, összeér Isten és ember lelke. Ám amint vége ennek a felemelkedett hangulatnak, ugyanúgy folyik minden, és folyok vele én is el. Az ember képtelen szövetségre lépni Istennel. És akkor ez egy fair dolog. Egy fair dolog lenne ez az egész. Ennyiből állunk, egy rakás szerencsétlenség az ember. És a rövid válasz talán annyi, hogy igen. Szerencsétlenek vagyunk, ügyetlen kis gyerkőcök, akik nagy nehezen végigbukdácsolnak ezen az életen. Csak hogy manapság azért van már egy csavar a történetben. Hiszen hol vannak az áldozóhalmok? Miért állhatok itt egyszerű emberként, egyszerű teológusként, még fel nem szentelt személyként a szószéken? Ez pedig az új szövetség válaszolja meg nekünk. És benne, hát hogyha összefoglalnám, akkor a rövid válasz talán ezekre a kérdésekre az lenne, hogy az evangélium. Istennek az örömhíre, az ő örömüzenete, amiért mindez megvalósulhat. Amiért nincsenek többé, nem csak különbözőféle áldozatok, de úgy általánosan áldozatok sem, legalábbis ilyen rituális értelemben. Így szól az ige, hogy a mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Hallottuk a mai textusból, és átélhetjük ezt ma is és most is. A történet szerint Jézus megkeresztelkedik, majd 40 napot böjtöl a pusztában. Mi is elérkeztünk végre a böjtbe, készülünk a húsvétra, a feltámadás ünnepére. De nem ám úgy, hogy akkor most irány a kertbe áldozni, napi kétszer rituális tisztálkodás. Nem külsőségekben mutatkozik meg a mi áldozásunk, és ezt most hadd bontsam ketté, és hadd hozzam először a személyes böjtünket. Azt mondta az ige, ahogy Máté tollából olvassuk, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták a jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. A böjt nem látható, nem szagolható, nem ízlelhető folyamat, bocsánat a koronás referenciáért. Nem egy nagy füstoszlop, ami egy oltáról száll fel, értitek? Nem azért, mert most már ez meg van tiltva, mert nem szabad is, törvény szól ellene, hanem mert nincs rá szükségünk. Hiába valóság lenne. Szükségtelen. Nem kell megtegyük, mert nem tudunk tökéletes áldozatot bemutatni. Sokkal inkább adunk egy olyan áldozatot a böjt során, ami valahol magunkról szól. Ez kicsit önzőn hangzik, de remélem jól értitek. Ez olyan, mint amikor visszaható igét használok valamelyik másik nyelven. Például én fésülöm magamat. Én böjtöltetem magamat. Borzalmasan hangzik, de cserébe igaz. Ez az időszak arról szól, hogy te, mint teremtett és szeretett ember, akivel Isten már szövetséget kötött, megtalálod a módját, hogyan is engedhetnéd közelebb magadhoz a Szent Lelket. Hiszen ő itt van körülötted. Az egyetlen gátja mégis te magad vagy, hogy nem tudna megérinteni, ha nem engeded. Ahogy lemondunk valami fontosról, bizonyos ételekről, szociális médiáról, sorozatokról, nem dicsőítő zenék hallgatásáról, úgy válik Isten jelen léte számunkra egy űrt betöltő jelenlétté. Egyik testvérem és teológus társam egyházunkban az Instagramon egy kihívást indított, ami arról szól, hogy egy hónapig csak dicsőítő dalokat hallgat a kihívott, vagy aki elfogadja ezt a kihívást. Én bele sem mertem fogni. De jól tudom, akkor a jelenlévők között többen is vagytok, akik merészek voltak, és ilyen formán aktívan böjtöltök. Mert hogy ez is egy böjt. Kiveszem a napjaimból a múlandó dolgokról szóló zenét egy hónapig, és csak arra fókuszálok, hogy a művészetben hogyan van jelen Isten. hogy esztétikai, zenei, lelki módon is közelebb engedjem magamhoz a Szent Lelket. És remélem, hogy sok áldást nyertek ebből az elhatározásból. Viszont itt térnék át a böjt második pontjára, ami tovább vezet bennünket a szövetség fogalmában is. Ez pedig Jézus böjtje lenne. Hadd foglaljam össze az olvasott történetet még egyszer. Jézus megkeresztelkedése után kimegy a pusztaságba böjtelni, és ez 40 kemény nap. Valószínűleg nem evett Jézus. Ez azért még rátesz egy lapáttal. De hogy a sátán még meg is kísérti az egyetlen tökéletes embert az egész világon, azért ez már tényleg nem egy egyszerű dolog. Sokszor gondoltam azt, hogy hát igen, azért Jézusnak biztosan könnyebb volt, mert hát ő mégiscsak Isten, de azért ne suhanjunk már el a felett a tény felett, hogy ő maga ugyanolyan húsvér ember, mint te vagy én. Érzi az éhséget, érzi a szomjúságot, kísértései vannak, érzései vannak. Ám ez nem azt jelenti, hogy bűnbe is esik. Nem csak túléli ezt az állapotot, mint ahogy mondjuk én szoktam a böjtöt. Csak legyen már vége ennek az önsanyargatásnak, aztán a húsvétba érve meg egy ilyen kicsontozott húskupac vagyok. Jézus visszamegy Galileába, honnan jött, és hírt visz az embereknek. Kapott valamit ez alatt a bő hónap alatt Istentől. Így szól, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Kapta ezt a kijelentést. Az ószövetségi mintát, ezeket a főpróbákat, most már az éles helyzet követi. Jézusnak a példája, Jézus élete. Most megvalósul minden, amire az emberek maguktól nem tudtak rájönni. Szóval itt volt ez a bukdácsolás Noéval, és aztán Ábrahámmal. Isten köt szövetséget. Kapjuk az égre a jelet, ott ékeskedik eső után a szivárvány, emlékeztetve bennünket, hogy Isten szeret és kegyelmes, nem akar elpusztítani. De hogy a szivárvány eltűnik, nem tudod megfogni, távoli dolog. Egy égi jelenség, amire nem lehet rátámaszkodni, akár képlékenyen, akár szó szerint értve. Na most hadd hívjalak meg titeket egy tudományos kísérletre. Le fogja közölni a fizikai szemle folyóirat is majd. Vegyünk egy prizmát, ami töri a fényt. Ahogy így keletkezik a szivárvány is. Fény írja ezt az üvegháromszöget, ami szétbontva több színt képez. Viszont ha ezek elé, a szétbontott színek elé újból leteszek egy prizmát, akkor ismét egységes fényt kapok. Isten szövetsége az emberrel volt, de az ember nagy okosan jobbnak látta, hogy ezt a szövetséget inkább hanyagolja, és lőn szenvedésem a világban. Elhagytuk az édenkertet. Mégis ez a szétzilált szövetség csak az ember részéről van így. A szivárványban, Noé történetében megmutatta Isten, hogy igenis, ez a szövetség még létezik részéről. Az ember letett egy prizmát a fény elé, mikor bűnbe esett, széttörve azt. Csak hogy mi tudjuk, hogy ez nem maradt így, hiszen Jézus jött, tanított és helyreállított. Ő maga tette le életét, ahogyan egy másik prizmát is ezelé a széttört fény elé, és állította helyre a szövetséget. Erről beszél, amikor azt mondja, hogy elközelített az Isten országa. Ez az a visszaállított rend, aminek elérésért annyit próbálkoztak, sajnos hiába. Egyetlen tökéletes áldozat van. Egyetlen tökéletes szövetség van, ez pedig az Úr Jézus Krisztus áldozata, és az ezáltal elnyert szövetség. Képes volt egy ember Istennel szövetséget kötni, de egyedül azért, mert ez az ember meg is tudja tartani azt. És nem hagyott minket annyiban. Nem felment a mennyben, és éljétek tovább, örüljetek. Elküldte az ő lelkét ebbe a világba, hogy általa mindig jelen lehessen a mi mesterünk. De nem csak a világban, az éterben van így jelen a Szentlélek, hanem a szívedben is, ha már beengedted őt. Az életedben, amennyiben akarod, hogy ott ő uralkodjon. És hadd kérdezzem meg, akarjátok-e ezt? Most ez nem egy ilyen döntésre hívás, magatokban nyugodtan válaszoljátok ma a kérdést. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy bőjt van. Ott hagyunk valamit mi is a szívünk oltárán, hogy azt Istennek felajánlva valami újat tudjon vele kezdeni, valami újra tudjunk figyelni. Ha ez az oltár számodra esetleg egy időzáras műanyag doboz, amiben bele tudod tenni a telefonot, hogy a nap végén kivedd, vagy akár egész hónapban ott porosodjon, akkor legyen az. Csak lássuk meg azt, testvérek, hogy ha most hazamegyünk, akkor mik azok a fölösleges áldozóhalmok, amik inkább külsőségek, mint belső elhatározások. Hiszen ezekben a buckákban az ember megbotlik. És ha nagyon képiesen akarnék most szólni, akkor azt mondanám, hogy legyen a domb egyenessé, és hogy készítsünk utat Krisztusnak. Dúzeroljátok le az ószövetségi szentélyeket, hogy Jézus közelet tudjátok engedni magatokhoz, az evangélium Isten örömhíre által, és nem a tehetetlenség rítusai által. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék kívánni mindenkinek Istent dicsőítő, drága áron megváltott hívőkhöz méltó bőjtöt és készülődést. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Jézus, olyan jó tudni, hogy Te egy Isten ember vagy. Te vagy a mi mesterünk, a mi Urunk, aki meghalt és feltámadt, és ezáltal elhozta a valódi és egyetlen szövetséget a mi életünkbe. És köszönöm, hogy betöltötted az összes áldozat szerepét, hogy nem kell külsőséges tetteket végrehajtani ahhoz, Atyám, hogy elnyerhessük a Te jó tetszésed. Hálát adok azért, hogy Szent Lelked jelen van, itt van a világban, itt lehet az életünkben, és kérlek, hogy ez a böjt ne csak egy ilyen szenvedés legyen, egy kötelezettség, hanem valóban öröm. És hadd várjunk Téged valóban, Jézus, úgy, mint feltámadt Urat. Áldott legyen a Te nagy neved.